FrankenVivien, vagyis FrankenVi tetováló művésznél vagyok. Ő a mai beszélgetőtársam. Köszönöm szépen, hogy itt a stúdiódban tudunk találkozni, a műhelyedben. Minek nevezed?
Nyúlüregnek.
Nyúlüregnek, ahogy hallottuk. Te egy tetovált lány vagy, meg egy tetováló lány. De mit jelent az, hogy minősített tetováló? Ezt olvastam rólad.
Ez egy néhány éve a Magyar Tetoválók Szövetsége, meg a TSEE nevezetű tetováló közösség hozta létre ezt az úgynevezett címet, annak érdekében, hogy kicsit elősegítsük azt a törekvést, hogy akik tetoválnak ma itthon Magyarországon, igyekezzenek felelősségteljesen a munkájukhoz állni. Ez igazából csak egy ilyen, ahogy mondod, egy minősítése annak, hogy mondjuk van egy szint, ami alá talán mi már így nem süllyedünk, remélhetőleg.
Hát régen lehetett látni mindenféle kezdetleges tetoválásokat, meg nekem egy kicsit még, legalábbis a gyerekkoromban visszaemlékszem, valakin volt tetoválás, az minimum egy börtönviseltséget, vagy valami renitens dolgot jelentett. Azért ez nagyban megváltozott.
Igen, igen, nagyon sokat változott. Mióta én tetoválok, az most lesz 10 éve, azóta meg még ilyen ötszörös tempóban változik folyamatosan ez az egész, aminek szerintem van nagyon sok előnye, mert sokkal elfogadottabb a társadalomban, sokkal jobb tetoválók vannak, sokkal magasabb a minőség, nagyobb a választék, és sokkal nyitottabbak az emberek arra, hogy az önkifejezés ezen formájával próbálják megközelíteni a saját lelküket.
Látom, hogy rajtad is van jó pár. Megbámulnak esetleg az emberek az utcán? Hogy viselkednek azok, akiknek mondjuk nincsen tetoválásuk?
Nem is tudom, látok-e már olyan embert, akinek egyáltalán nincs. Nagyon keveset, igen, most már ti vagytok igazából az antőkrend figurák. Volt egy pár év, meg volt 2013-4 körül, emlékszem, amikor nekem is akkor szaporodtak el intenzíven az tetkóim, hogy akkor azért feltűnőbb volt, főleg mondjuk egy kisebb városban, főleg, hogy lány vagyok. De szerintem ma már ez annyira nem érdekes. Ma már az érdekes, hogy milyen tetkója van valakinek, nem az, hogy van, hanem hogy az a feltűnő, vagy az szúr szemet jobban, ha valakihez nagyon illik, vagy nagyon jó üzenetet hordoz a tetoválás, és megszólítja mondjuk akár az utcán is egy másik embert, vagy boltban. A vendégeim szoktak mesélni erről, hogy milyen, amikor akár összetalálkoznak, és akkor megismerik egymáson a tetkót, és akkor össze szoktak így kacsintani, és mikor elmesélik, akkor én nagyon, nagyon boldog vagyok.
Tehát ez azért van, mert mondjuk például a te tetoválásaidat fel lehet ismerni bizonyos motivumokból. Mik a jellemvonásai, ha már itt tartunk, a te munkáidnak?
Hát ezt a múltkor is megkérdezték, és csak annyit tudtam mondani, hogy attól olyan, milyen, mert hogy én csinálom. De hogy nem tudnám így megmondani, hogy mitől felismerhető. Pöttyök vannak bennük mindig, de azon kívül igazából én nem tudom. Azt tudom, hogy tervezek, vagy hogy mi az alkotási folyamat, ami zajlik, és talán mivel az általában ugyanaz, ezért gondolom valahol a végeredményen is ez így érződik.
Vannak-e ilyen kategóriák, mondjuk, hogy te azt úgy be tudod lőni, ha mondjuk idejön egy 30 éves férfi, akkor ő milyen motívumot szeret, vagy milyen típusú dolgokat szeretne, hogy messziről akár látszódjék rajta, ami felerősíti nyilván a személyiségét, vagy az alapvonásait, talán kihangsúlyozza jobban. Van ilyen? Észrevehető ilyen? Vagy a leglehetetlenebb ötletekkel is jönnek időnként, és mondjuk olyan diszonancia van, amire azt mondod, hogy hát ez nem is biztos, hogy jó lesz.
Voltak ilyen hullámok, amikor megjelentek bizonyos szimbólumok, és akkor azok így jobban elterjedtek. Valahogy abban találták meg, vagy úgy érezték az emberek, hogy abban találják meg azt, amit ők ki akarnak fejezni, de én nem szeretek ehhez így hozzáállni, hanem a tetoválás arra hivatott, hogy a viselőjét beavassa. Nagyon személyes.
Mi beavassa be a viselőjét a tetoválás?
Olyan ez, mint egy első körben olyan, mint egy önismereti utazás szerintem. elsősorban nem esztétika, hanem inkább egy belső önismereti munka. Mikor mondjuk valaki hozzám jön, akkor mi beszélgetni szoktunk, és legtöbbször nem konkrét mintával vagy ötlettel jönnek, hanem az igényel, hogy szeretnének megörökíteni magukon valamit, vagy szeretnének kifejezni valamit, megfogalmazni. Általában ugye életeseményekhez kötődik, életválságokon túl vagyunk, valaki meghalt, vagy csak nagyon-nagyon megtaláljuk magunkat mondjuk egy állati motívumban, amit szimbolizál, és ezt szeretnénk emlékeztetőül magunkon. És amikor eljönnek hozzám az emberek, akkor beszélgetni szoktunk, és megpróbáljuk azt megtalálni, hogy mit szeretne, hogy kifejezzen a minta. És hogy milyen minta lesz, azt már én fogom tudni hozzá megalkotni az alapján, hogy mit jelentenek a szimbólumok. Itt kezdődik ez a beavatási kis szertartás, amit saját magunknak csinálunk, meg hát persze így együtt csináljuk.
Ez az igazi önvalónkat felerősíti, vagy egyáltalán kivetíti a világ felé, hogy lássák, hogy mi milyenek vagyunk valójában?
Nem, hogy mi lássuk, hogy milyenek vagyunk valójában. Talán ezért is volt a nagyon undergroundnak, meg megbélyegzettnek mondva a tetkó föl így a nyugati kultúrában, mert hogy tökre nem az volt a lényeg, hogy mások mit gondolnak. Biztos az is ott munkál sokakban, hogy megbotránkoztasson, vagy figyelmet felkeltsen, de szerintem első fokon ez soha nem az. Nem is tudom, hogy lehet úgy találtatni, hogy nem maga miatt. Tehát mindig belül van a motiváció, olyan nincs, hogy valaki bejön és azt mondja, hogy gyere a tesómnak csinálj egy tetkót. Tehát, hogy mindig belőlünk kell, hogy kiinduljon, és mindig belőlünk indul ki, még akkor is, ha fogalmunk sincs a szimbólumról, nem tudjuk, mit jelent, de kitaláljuk, hogy akarunk egy békát. És jó esetben azért az ember körbenéz, és olyan tetoválót keres, aki neki szimpatikus, akivel úgy érzi, hogy meg tudja találni a közös hangot, és hogyha elmegy hozzá, akkor ott kialakulhat egy párbeszéd, és már utána tudnak járni, hogy miért a béka jutott eszébe, vajon mit jelenthet ez a béka. Ezáltal így többre adatik ez az egész megbélyegzés.
Tehát nagyon-nagyon leegyszerűsítve, és ez a szó jutott eszembe, én magamat megbélyegeztettem azért, hogy engem emlékeztessen valamire, ami valójában én vagyok, vagy velem kapcsolatos, vagy egy eseményre, ami velem történt, hogy soha ne felejtsem el.
Inkább egy korszakra, mivel folyamatosan változunk, meg úton vagyunk, és hogy ez is szerintem nagyon gyönyörű, hogy a tetoválás az ugye azért egy bizonyos ideig elég maradandó, de mégis olyan, mint a fotó, hogy mégis egy adott időszakot fog képviselni az elkövetkezendő évek során, és ez csodálatos, és ezért sem mindegy szerintem, hogy mit választunk, vagy hogy kivel, meg hogy miért. Mert ez mégiscsak üzen nekünk is, és amúgy kifele is üzen. Nem lehet ezt a kettőt szétválasztani egymástól. Mindig az a legfontosabb, hogy mi hogy tudunk erről beszélni, számunkra mit jelent, és hogy éljük meg azt a mintát magunkon, és hogy kommunikálunk róla, mert kommunikálni biztos, hogy kell.
Többeket ismerek, akik egy kis motivummal kezdték, és akkor lásd csodát, egyszer csak megjelent a test másik részen is egy tetoválás, és egy nagyobb felületen, és akkor ki lehet ebből szállni, vagy ez hogy van? Hogy egyre többet szeretne, és rákap egyszerűen az ember erre, úgy látom.
Hát igen.
Mondom én, akinek nincs, vagy még nincs tetoválása.
Ez gyakori, de ez is inkább hosszú távon az életciklusokhoz kötődik. A legtöbb vendégemnél is úgy alakult, nálam is úgy alakult, hogy vannak időszakok, amikor akár az ember kicsit jobban belelendül, jobban ennek van tere, és aztán vannak olyan évek, amikor meg más dolgokkal foglalkozunk, és akkor nem gyarapodnak. De az elég gyakori, hogyha mondjuk valaki rászánja magát egy tetkóra, utána már sokkal könnyebben rászánja magát a másikra is. Főleg, ha jól sikerül.
Te milyen eszközöket használsz, milyen festékanyagokat, vagy esetleg higiéniai termékeket, mert feltételezem, hogy valami hasonlót is azért kell alkalmazni. Ez ilyen standard, vagy ebben is van annyi választék, mint nem tudom én ruhában például. Mennyire van ez behatárolva?
Elég nagy ipar épült már erre a szakmára, úgyhogy a választék az nagy, de ugye, mivel Európai Unión belül vagyunk, ezért az EU is nagyon bevizsgálja ezeket a termékeket, meg hát azon belül az országok is meg szokták szűrni. Van egy-két nagyobb ilyen viszonteladó itt Magyarországon, és meg inkább onnan szerezzük a hozzávalókat. Hát a festékek nyilván része az, a minőségi festékeké az vegán, meg már ilyen teljesen illeszkedik ezekhez a modern trendekhez, de ugye alapjában véven is ezek régen is ilyen növényi pigmenteket, festékanyagokat tartalmaztak, a fekete az teljesen szén alapú.
Meg a gép, amivel a tűszúrásokat felviszed, vagy nem is tudom, hogy kell ezt mondani szakmailag, mennyire jellemző, tehát van ez a típus, és akkor ezt használjátok, vagy itt is van választék, vagy egyáltalán ez mit tud?
Igen, igen, itt is elég sokféle lehetőség van, de két fő vonulata van ezeknek a gépeknek, az egyik a tekercses gépek, a másik az a forgómotoros, és akkor ezen kívül belül felül meg vannak különböző márkák, ugye gyártók, vannak kézműves tetkógépek, amiket akár személyesen és személyre szabottan készít el egy tetováló. Régen biztos, hogy sokkal több időt meg gondot kellett erre fordítani, mert ugye nem voltak elérhető eszközök, hanem mondjuk, hogy 20 éve is még tökre maguknak forrasztották össze a tűt, meg rakták össze a gépet, azért ez nagyon vagány lehetett, és ahhoz képest mi már egy teljes ilyen konformista luxusban vagyunk itt a választékok sokasságából. Pár év alatt, onnantól, hogy valaki elkezd tetoválni, és mondjuk nem lusta kipróbálni többféle gépet, és azért egy pár év alatt így megtalálja, hogy neki melyik áll a kézre.
De maximum hány színben tudsz tetoválni?
Színben? Hú, hát nagyon sok, bármennyire tudok tetoválni szinte, mert lehet őket keverni is.
Inkább azért az egy szín jellemző nálad? Mondjuk rajtad is csak, amit látok, színes nem látok.
Fekete gyakoribb, még mindig itthon. Sokkal több ember választ csak fekete tetkót, egyensebb, letisztultabb, meg a fehér bőrön, ugye, amilyen nekünk van itt Európában, azért az nagyon kontrasztosan és szépen mutat, úgyhogy... De a színek is már, színeket is már el lehet úgy készíteni, hogy nagyon tartósan, hosszú távon szépek. Én jobb szeretem a jelentéshez kapcsolni a színeket. A fekete az mindig az alapja nálam, az elengedhetetlen, és akkor a szín az pedig csak hozzáadjon és kiemelje a jelentésben is.
Volt már olyan, hogy valamit visszautasítottál, hogy te ezt nem vagy hajlandó megcsinálni? Volt már olyan felkérésed? Ha nem titok, akkor beszélsz róla?
Persze, nagyon sok van. Igen. Az elején nehéz, nehezebb, mikor az ember kezdő, és akkor örül, hogy egyáltalán megkeresik. De szerintem fontos, hogy megtaláljuk azt az irányt, ami felé szeretnénk haladni. Hogy mit szeretnénk a munkánkkal kezdeni. Mit szeretnénk, hogy jelképezzen mondjuk a mi munkásságunk. Az elején nagyon sokan keresnek, mikor valaki elkezdte tetoválni, akkor barátok, ismerősök, barátja megindul, hogy fú, de jó, micsoda szuper vagány dolog, legalábbis régebben így volt, és akkor ugye mindenki tudja, hogy mit szeretne, hova szeretne mekkorában. És ez egy elég jó tanulási folyamat az elején, hogy a saját kezünkbe kell venni egy idő után az irányítást, mivel elvileg nekem van a háttértudásom, nekem kell segítenem abban a vendégnek, hogy mi fog jól mutatni, mi mekkorában fog működni, mi az, ami akár ilyen nagyon eszement ötlet, abból a szempontból, hogy esetleg ő fog kárt valami miatt veszem azt, egy olyan szimbólumot választ, amivel ha kiutazik egy bizonyos országba, akkor esetleg bajba kerülhet. Tehát, hogy az a felelősséget szerintem fel kell ismerni ebben, hogy amit mi csinálunk, azért az egy elég felelősségteljes beavatás, amiről már ugye beszéltünk. És hogy rendben van, hogy a másik ember viseli, a vendég, de én is a nevemet adom hozzá. Valahol megkérdezik, hogy is ki mert rá tetoválni ezt a, nem tudom, levágott malacot, akkor azért nem szeretnék szégyenbe kerülni. Hogy...
Azért az még egy hentesnek is kicsit durva lenne, nem, ha ilyen távlázat.
A kivitelezéstől is függ, de most csak egy hirtelen ez jutott eszembe. Ahogy alakuljon a vendégkör, meg azok a típusú munkák kerüljenek előtérbe, amik mondjuk az én lelki világommal összhangban vannak, ezért nem el kell mondani bizonyos felkérésekre, amiket mondjuk úgy érzem, hogy nem áll hozzám közel, vagy nem tudnám jól megcsinálni, akár technikai okok miatt. Egyáltalán nem szok realista módon dolgozni, se papíron, se, hogy nem is szerettem soha, és mondjuk amikor megkerestek ilyenekkel, már hiába fejlődés ide-oda, én az elején is úgy voltam vele, hogy nem vállalok ilyesmit, mert nem ilyen irányba szeretnék fejlődni, amúgy sem megy, és hogy nem. vagy például bizonyos témák, hogyha úgy éreztem, hogy olyasmit képvisel, hogy olyan a mondani valója, amivel nem tudok azonosulni, akkor hogy tudnék jót rajzolni belőle, úgyhogy akkor arra is nemet kell mondani. De az utóbbi jó pár évben most már szerencsére nagyon-nagyon köszönöm az összes vendégemnek, olyan emberek keresnek, akikkel így megtaláljuk könnyebben a közös hangot, azért látják ők is, hogy így nagyjából milyen világban mozgok, és jól szokott alakulni az együttműködés.
Azért egy nagyon különleges hely ez a nyúlüreg, aminek te hívod, vagy ahogy ismerik a vendégeid. Van egy nagyon erős, hát spirituális tér, talán mondhatom én ezt, a saját alkotásaid leginkább a falakon előrajzolt motivumoktól, a festőszereken keresztül mindenféle olyan tárgy, ami egymást erősítés kihangsúlyoz. De van például itt egy flamingó, egy mennyezetről lelógó ketrecben, meg látom, hogy van, de az talán gipsz koponya, kell egy kis anatómia nyilván mindenkinek. Azért ez össze van rakva, tehát ha valaki itt tetováltat, szerintem nem felejti el, hogy hol csinálták neki, és ki. Ez a névjegy, vagy védjegynek is tökéletes.
Hát, ez csak így én vagyok. Én is szeretem magam jól érezni, ahol éppen vagyok, úgyhogy hát remélem, hogy ők is jól érzik itt magukat.
Mi van akkor, ha valaki azt mondja, akármi miatt áll egy olyan változás az egészségi állapotában, vagy a bőre mondjuk megnyúlik, most mondtam egy hülyeséget, de szeretné eltüntetni a tetoválást, akkor mit lehet csinálni? Tehát azt mondja, hogy valami miatt én szeretnék ettől megszabadulni örökre, mert már nem akarom. Te tudsz ebben segíteni neki?
Hát én csak annyiban tudok, hogy takarást szoktunk esetenként csinálni. Létezik lézeres tetoválás, halványítás. Azért nem mondom, hogy eltávolítás, mert én olyat még nem láttam, ami eltűnt. Tehát, hogy ez nem tűnik el teljesen, hanem csak kicsit így elhalványul. És akkor könnyebb rá egy új mintát készíteni, ami már esetleg jobban passzol az akkori egyéniségéhez az illetőnek, de a takarással nekem így semmi problémám, vannak olyan minták, amik egyszerűen valaki úgy érzi, hogy nem oly módon kell, hogy része legyen az életének, akkor elfedjük, de alapjában véve azért azt gondolom, hogy a legtöbben szeretünk így megöregedni akár a szartetkókkal is, mert hogy múltat se tudjuk átírni, és hogy be van valami szép is, hogy büszkén viselem azt az első bárány motívumot is, ami lehet, hogy nem sikerült a legszebben, de akkor az úgy volt jó, és kész.
Téged ki tetovál?
Már tizenvalahányan tetováltak. Néha össze szoktam számolni, de sokan. Igen. Van szép gyűjteményem, az főleg a lábamon, és javarészt itthoni kedvenc tetoválóimból vannak minták, de a tervem az, hogy majd egy ilyen egész testes átgondolás legyen, egyben egy ilyen egészen más szintű munka, ha megérek rá.
Azért nem gyakran kéri valaki az arcát is. Lássa el valaki egy tetoválása bármilyen motivummal, azért ezzel csínyább bánnak a vendégeid is, nem? Tehát ilyen filmek jutnak eszembe, hogy mit egy könycsepp van a szemes arkában valakinek, vagy valami, nem tudom, ilyen hegnek tűnő tetoválás, tehát inkább ilyen poénosnak nézhet ki egy elsőre. Ez azért nem jellemző, ugye?
Nem. Hogyha van, az valószínűleg tetkós. Legalábbis itthon még, hogyha Pesten azért jó néhány olyan tetováló, főleg fiúkon, akár kis felirat, meg már itt az arca oldalán is valami minta, de nagy-nagy százalékban tetoválók. Nekünk úgyis mindegy.
Rajzolsz is, festesz is, meg láttam fotókon falfestményeidet is. Ha valaki rendelne ilyet tőled, megcsinálnád?
Hát, ha jó, kijövünk egymásra. Persze, hogyha egyezik az elképzelésünk, akkor nagyon szívesen csinálok más dolgokat is. Igen. Igazából bármilyen médiumra szívesen csinálok bármit.
Csak nyomot hagyj, ugye?
Csak játék legyen. Igen.
Mikor a kislányokat megkérdezi az ember, akkor azért általában egy ilyen 4-5 féle választ adnak arra, hogy ők mik szeretnének lenni. Te nem akartál soha mondjuk óvónő lenni? Óvónéni?
Nem, anyukám akarta, hogy óvónéni legyek. Meg biológus. Nem, én művész szerettem volna lenni.
Azt el is érted szerintem.
A tág értelmezések vannak rá, de valahogy csak így az alkotást... Filmrendező szerettem volna lenni sokáig, nagyon sokáig, igazából még egyetemre is úgy orientálódtam, hogy esetleg, de aztán akkor beütött a tetkó.
Mi az alapvégzettséged egyébként?
Szabad bölcsész vagyok, ez csak ilyen elméleti filmemélet, filmtörténet, művészettörténet, esztétika, filozófia. Csodálatos volt amúgy, de jártam Szombathelyre. És ott is csak az volt a célom a gimi után, hogy végre olyasmit tanuljak, ami tényleg érdekel, ezért megadatott, hogy járjak egyetemre. Legjobb évek voltak abból a szempontból, hogy olyan dolgokról, és úgy lehetett beszélgetni, meg gondolkodni, ahogy az embernek az igazán jól esett, és ezért én nagyon élveztem. Utána még hiányzott is egy évig rendesen. Nagyon kevesen is voltunk, alig nem is tudom, hogy hányan indultunk azon a szakon, ilyen max 10-en, és akkor abból ugye bejártunk 6-7-en, és ettől nagyon családias volt a hangulat, tök jó volt.
Találsz itt olyan közeget, olyan társaságot, ahol mondjuk ezt a fonalat föl tudod venni, amit mondtál? Tehát tudsz szabadon gondolkodni?
Hát a fejemben, meg egy-két közeli barátommal persze. Biztos, hogy máshol is vannak emberek, akik gondolkodnak komolyabb dolgokról, de nem tudom, hol találkoznak. Van valami titkos összejövőjük.
Mennyi munkaórát dolgozol te egy nap? Számolod ezt, vagy nyilván tartod? Vagy egy héten?
Igen, ez könnyű, mert egy napon egy emberen dolgozunk, és maximum 4-5 órányi tetkót egy nap, mert az nagyon elég nekem is, meg a vendégnek is, és így több időt tölt itt, de maga a tetoválással töltött órák száma az ilyen tényleg 5, ritkán 6 óra, mert az alatt nagyon kimerülünk.
Koncentráció végig, ugye?
Idegrendszer is, meg úgy az egész test, lélek, minden. És tök sokat lehet haladni annyi idő alatt, úgyhogy tényleg elég az a mennyiség. Mm-hmm. És én nem minden nap tetoválok.
És akkor ezt végigüli mindenki jó esetben. És mit csinálsz akkor, amikor mondjuk egy kicsit kikapcsolódásra vágysz, vagy pihenésre, és nem arra, hogy 4-5-6 órát görnyedjél itt az ügyfél fölött? Te mivel töltöd el akkor az idődet, és hol?
Természetben, vagy olvasok, másféle alkotási folyamatokat hajtok végre, akár itt, akár máshol.
Szeretsz egyedül lenni?
Igen.
Hát nagyon sokan félnek manapság, hogy úristen, mi van, hogyha egyedül kell lennem, mert amúgy meg mit csináljak? Tehát megszokták ezt a nyüzsit, a húzogatását a képernyőnek, meg az alapzajt a háttérben. Néhányan még vagyunk így, akik szeretnek egyedül lenni.
Igen. Hát akkor tudunk szerintem igazán találkozni a önmagunkkal, meg a jó Istennel, meg ki minek nevezi. És csak ehhez ugye elég őszintének kell lenni, meg le kell lassulni, és azért az nem könnyű mindig. Főleg mikor a külső nyomás az teljesen más irányba akarja az embereket így befolyásolni.
Egy picit boszorkánykonyha hangulat is van itt egyébként, de valószínűleg ez is kell hozzá. Te megtaláltad azt, ami a te bioritmusodnak való, úgy látom.
Hát tanulom csak. Igen, de hát az alkotás az szerintem mindenki bioritmusának nagyon jót tenne. Nem a produktum, meg nem a végeredmény tekintetében, hanem maga a folyamat, amikor ezt igazából ezt csináljuk gyerekkorunkban is, főleg ha hagyják, hogy játszunk, el vagyunk, rajzolgatunk, meg ilyen püssállatokat viszünk ide-oda. Ez tök jó felnőttként is, ez...
Szoktam kérni a vendégeimet, hogy mondjanak egy könyvet, amit szívesen ajánlanának a hallgatóknak. Lehet ez szakkönyv, lehet ez bármi, egy regény, amit nemrég olvastak, vagy egy régi kedvenc, amit időről időre elővesz valaki, hogy átolvashassa újra. Most eszedbe jut valami hasonló?
Igen. Az egyik az a férjemnek a könyve, az a címe, hogy Méhiti levelei Szmirnához.
A nevét megmondod?
Ja, igen, Török Cselenszky Tamás. Méhiti levelei Szmirnához. Ez, hát nem is tudom, minek nevezzem. Ez egy belső utazás, nem is filozófia. Nem tudom megfogalmazni, hogy mi ez, csodálatos. És ez az egyik. A másik pedig másik pedig, hú, nem tudom a szerzőt, de a cím Gesztenye a honalapító, és ez egy, hú, 1900, talán 40-es évek, de lehet, hogy ez sem igaz. Egy angol regény, könyv, ami nyulakról szól, és csodálatos tanítás, az egész emberiségnek egy görbetükröt tart, és háromszor lehet benne úgy sírni, mint aki ilyen dupla szivárványt lát, és így hazatalál az univerzum középpontjába, úgyhogy ez a másik.
Még egy mondat a nyúlmániával kapcsolatban. Mondd már el nekem, hogy mi a közös a nyulakban, meg benned? Hogy érzed ezt? Tehát érzés szintjén.
A nagy fülünk. Hát a nyúl szimbólum választott engem, nem én a nyulakat, úgyhogy igazából ennyit tudnék elmondani. Nagyon-nagyon tisztelem és szeretem ezeket a lényeket, az összes lény, de valamiért kiválasztottak maguknak a nyulak, és én örömmel látom a szolgálatukba.
Hűen, köszönöm szépen a beszélgetést, meg azt, hogy itt a nyúl üregében tudtunk találkozni, ez egy egyedi élmény, ajánlom mindenkinek, hogy hát nem csak, hogy megnézze, de mondjuk vegye igénybe a szolgáltatásaidat is. Köszönöm szépen.
Én is köszönöm.